holnap 27, 33 fok lesz. Híradással 16 órakor jelentkezünk legközelebb, 15 óra 4 perc.
Ismét a Kossuth Rádió hullámhosszán, az archívum műsorából. Most következő műsorunk 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
Széthulló jegyzeteimből talán összeállna egy folyamatos gondolatmenet. Lehet, hogy készülődőben van bennem valami. De csak egy-egy sugárzó perc világít be néha időm börtön sötétjébe.
Kertész Imre, Gálya napló, 9. rész.
Meg kell fontolnia, miért rossz a lelkiismerete, honnan ered skizofréniája, amely a cselekvés és a tettek helyett a jelek világába sodorta. Meg kell fontolnia, miként esett ebbe a csapdába. Egyszerűen a végére kell járnia, hogy miért írt meg egy könyvet.
A naplóban a kudarc.
Az emberi állapotban az az érdekes, hogy megoldhatatlan. Arról lehet csak elmélkedni, hogy egyénileg hogyan éljünk. Eddig minden munkám egy kudarcról szólt. Miért ne írnám most meg a kudarcot? Ez az egyetlen lehetséges etikám. Kudarcban élni és etikává tenni. Csak éppen nem szabad elhinni, hogy ez megoldás, vagy hogy felül emel. Legfeljebb jobban szórakoztat.
Az öreg az iratszekrény előtt ült, és nem csinált semmit. Nem gondolkodott. Nem is olvasott. Nagy marhaság volt elővennem ezeket a papírosokat, gondolta aztán. Minél fogva az öreg az iratszekrény előtt ült, és ismét olvasott.
Igen. Célomat gondosan leplezve, apránként ravaszul és alattomosan fogtam hozzá, hogy végérvényesen berendezkedjem egy téveszmére. Az az érzésem, hogy titokban legalábbis sorsomat már-már egy író sorsaként kezdtem mérlegelni. Ha nyíltan nem is vetettem vele számot, gondolataimat alig, hanem már-már valami olyan tulajdonsággal kezdtem felruházni, ami magammal szemben a közlésük, másokkal szemben pedig a meghallgatásuk feltétlen igényét támasztja. Ki tudná, hova vezetett volna mindez? Írtam volna, mintha valami katasztrófát akarnék elkerülni, azt a katasztrófát nyilván, hogy nem írok. Írtam volna tehát, nehogy Isten ments, ne írjak. Ebben a tekintetben, minden esetre csak is ebben az egy tekintetben szerencsés pillanatban érkezett az a levél, amelyet két nappal a kiadói embernél tett utolsó látogatásom után kaptam.
Aha, mondta az öreg, kezébe véve az egy ízben már kezébe vett rendes közönséges üzleti levelet, cégjegyzéssel, dátummal 1973. 7.27. ügyintézővel, kitöltetlen tárgyal, megjelöletlen iktató számmal 482/73, megszólítás nélkül. Kéziratát kiadónk lektorai elolvasták, egybehangzó véleményük alapján regénye kiadására nem vállalkozhatunk. Úgy véljük, érmény anyagának művészi megfogalmazása nem sikerült, pedig a téma iszonyatos és megrázó, hogy mégsem válik az olvasó számára megrendítő élményé a regény, elsősorban főhőse enyhén szólva furcsa reakcióin múlik. Azt még érthetőnek találjuk, hogy kamasz hőse nem fogja fel azonnal, mi is történik körülötte. A munkaszolgálatosok behívása, a sárga csillag kötelező viselete, stb. De azt már nem tudjuk megmagyarázni, hogy a koncentrációs táborba érve miért látja gyanúsnak a kopaszra nyírt foglyokat. A rossz ízű mondatok tovább folytatódtak. Az arcuk sem volt épp igen bizalomgerjesztő. Szétálló fülek, előre meredő orrok, beesett apró ravaszfényű szemek, csak ugyan zsíróknak látszottak minden tekintetben. Elhihetetlen az is, hogy a krematóriumok látványa bizonyos tréfák egyfajta diák csíny érzését kelték benne, hiszen tudja, hogy megsemmisítő táborban van, pusztán zsidó volt elég ahhoz, hogy meggyilkolják. Magatartás a visszás megedései taszítják és sértik az olvasót, s bosszankodva olvassa a regény befejezését is, hiszen a regény főhősének eddigi magatartása részvétlensége nem ad alapot arra, hogy erkölcsileg ítélkezzen, felelősségre vonjon. Például a házban lakó zsidó szomszédoknak tett szemrehányásai. Szólnunk kell még a stílusról is. Mondatainak nagy része ügyetlen, körülményesen fogalmazott. Sajnos gyakoriak az ilyenfajta fordulatok nagyjában egészében valóban. Igen, természetesen skissi emellett. Kéziratát ezért visszajuttatjuk önnek. Üdvözlettel. Na igen, bólintott az öreg.
Ez a levél legalább megajándékozott egy érzelem gazdag délelőttel. Még ma is némi nosztalgiával emlékszem rá vissza. Ha kissé meghökkent is voltam, nem jobban, mint ahogy a mégiscsak meghökken az ember, amikor beleüti a fejét abba a falkiszögellésbe, amelyről pedig réges-rég megállapította már, hogy túl alacsony, és hogy előbb-utóbb kétség kívül belé fogja ütni a fejét.
Derült az öreg.
Aztán, úgy emlékszem, mód felett mulattatott például az a gesztus, az a magabiztos, határozott taglejtés, amivel még magam előtt is problématikus és korántsem tisztázott indítatású vállalkozásom célját, mint egy kisajátítják, hogy azután nyomban meg is semmisítsék. E levél föltevése szerint ugyanis, ha jól figyeltem, kizárólag azért írtam volna meg regényemet, hogy végül egy kiadói hivatal szobába jusson, ahol az efféle áru cikkekről döntések születnek.
He-he-he-he, mulatott az öreg. Az Isten! Nyúlt helyéről félig felemelkedve az iratszekrény felé az öreg. Oglütz! Azt a fűzfán fütyülő kaporszakállas neandervölgyi ősanyádat. Gyömködte fülébe a gondosan megformázott gyurmát. Az öreg. Ki kellene cserélni már ezt a füldugót, gondolta az öreg. Öreg, folytatta a gondolkodást az öreg. Kiszáradt, gondolkodott tovább. Nyomja a fülemet, igazgatta fülében a gyurmát. Ha viszont nem nyomja, akkor meg mindent hallok, bosszankodott. Na, így talán, hagyta abba az igazgatást az öreg. Az öreg az iratszekrény előtt ült, és hallgatta, hogy hall-e valamit. Nem hallott. Aránylag. Kitűnő, derült fel az arca.
Ha már visszanyertem a szabadságomat, magam kívánok a regényem fölött ítélkezni, eldönteni, hogy milyen is valójában, jó-e vagy rossz. Így gondolkodtam. A műveletnél mi sem látszott megvalósíthatóbbnak. Magam elé raktam a nyomókapcsos dossziét, majd derűsen, készséges és némileg ünnepélyes várakozásokkal telten felnyitottam a fedelét, hogy elolvassam a regényemet. Körülbelül másfél órányi elszánt küzdelem után be kellett látnom, hogy lehetetlen feladatra vállalkoztam. Eleinte még örültem egy-egy jól idő mondatnak, egy-egy találó jelzőnek. De csak hamar azon kaptam magam, hogy el-elkalandozik a tekintetem, hogy mindúttalan vissza kell lapoznom, mert értelmüktől megfosztott, üressé silányított oldalakat őröl csak a szemem. Leküzdhetetlen ásítási rohamok fogtak el. Be kellett vallanom, hogy unatkozom. minden sornál előre tudtam, mit hoz majd a következő, minden fordulatot előre láttam, minden bekezdést, minden mondatot, sőt, minden szót előre ismertem már, és a gondolatmenet sem tartogatott számomra semmi újat, semmi meglepőt. Így nem lehet regényt olvasni.
Telefon? Az öreg meglazította fülében az egyik olvadékony viaszgömböt. Oglütz, hogy azt a...
De? És ez itt a nagy bökkenő, miért nem az enyém többi? Vagyis, ha már idegen szemmel nem vagyok képes rá, miért nem tudom hát a saját szememmel elolvasni a saját regényemet? Például a regény lapján egy vonat haladt Auschwitz felé. Az egyik marhavagonban ott kuporgott az elbeszélés alanya, egy 14,5 éves fiú. Most feláll, s a tömegben helyet szorít magának az ablaknyílásnál. A látóhatár peremén rőten, baljóslatúan éppen akkor emelkedik fel a nyári nap. Olvasás közben pontosan emlékeztem, mennyi nehézséget és fejtörést okozott ez. Kezem alatt a papíroson sehogy sem akartak kibontakozni ennek a rekkenő nyári reggelnek az eseményei. Ideben a szobában, ahol a szöveggel bajlódtam, szokatlanul sötét volt. Az asztal mellől ködös decemberi délelőtre láttam. Egyszerre csak meglepő hirtelenséggel összeálltak a mondatok, és lehetővé tették, hogy a vonat megérkezzen, s hogy az elbeszélés alanya, a 14,5 éves fiú a marhavagon füllett homályából végre kiugorhasson a napfényben izzó auschwitzi rámpára. Mialatt most ezt a részletet olvastam, ezek az emlékek keltek életre bennem, s egyúttal azt is megállapítottam, hogy a mondatok az általam elképzelt szerves rendben illeszkednek egymás mellé. Igen ám, de miért nem az kelt bennem életre, ami a mondatok előtt volt? Maga a nyers történés, ez az egykor valóságos auschwitzi délelőtt. Miként történhetett, hogy ezek a mondatok az én számomra csupán képzeletbeli történést tartalmaztak, egy képzeletbeli marhavagont, egy képzeletbeli Auschwitzot és egy képzeletbeli 14,5 éves fiút, holott ez a fiú valaha én magam voltam. Mi történt hát itt? Mi az, amit kiadónk lektorai úgy hívtak, hogy élmény anyagának művészi megfogalmazása? Igen, mi történt élmény anyagommal? Hova tűnt a papírosról és én belőlem? Pedig egykor megvolt. Kétszer is megesett velem. Egyszer valószínűtlenül a valóságban, másodszor, sokkal valóságosabban később, amikor visszaemlékeztem rá. Akkor különös mámor kerített hatalmába. Kettős életet éltem, jelenemet, amúgy félgőzzel, immelámmal, és koncentrációs táborbeli múltamat a jelen metsző valóságával. Auschwitz itt volt bennem, a gyomromban, mint egy megemésztetlen gombóc. Fűszerei a legváratlanabb pillanatokba böfögtek fel. Elegendő volt megpillantanom egy vigasztalan tájat, egy kopár iparvidéket, egy napverte utat, egy kezdődő építkezés betont szövegeit, beszívnom a szurok és a deszkaváz nyers szagát, hogy újabb és újabb részletek, adalékok, hangulatok buzogjanak föl bennem, mint egy a jelen valóság erejével. Elteltem saját életemmel. Gazdag voltam, súlyos, érett, valami átalakulás küszöbén álltam. Úgy éreztem magam akár egy vadkörtefa, amely őszi barackot kívánna teremni. Csak hogy minél elevenebbek voltak emlékeim, annál siralmasabban festettek a papíroson. Amíg emlékeztem, nem tudtam regényt írni. Amint pedig elkezdtem regényt írni, megszűntem emlékezni. Nem minthogyha emlékeim hirtelen elvesztek volna, csak megváltoztak. Átalakultak bennem valamilyen ládafia tartalmává. Válogattam köztük, erre szükségem volt, arra meg nem. Életem tényei, úgynevezett élmény anyagom már csak zavart. Korlátozta, nehezítette munkámat. Annak a regénynek a létrehozatalát, aminek eredetileg a létfeltételéül szolgált, s amelyből mindvégig táplálkozott.
Telefon. Az öregnek ezúttal semmi kétsége sem volt. Mégsem állt fel, mindjárt csupán meglazította egyik fülében az olvadékony viaszgömböt. Csak ugyan. Dehogy zavar, mondta az öreg, már a telefonba. Az öreg ugyanis fordítást is vállalt. Németből fordított. Az idegen nyelvek közül ugyanis aránylag még németül nem tud a legjobban, szokta mondani az öreg. A fordítás kevés pénz, de biztos pénz, szokta mondani az öreg. Jelenleg azonban könyvet kellett volna írnia. Másrészt, igaz, pénzt is kellett volna keresnie. Ha kevés pénzt is, de biztosat. Emellett egy fia ötlete nem sok, megírandó könyvéhez az öregnek annyia sem volt. Ha elvállalja a fordítást, egy csapásra két legyet üthet. Pénzt kereshet, ha kevés pénzt is, de biztosat, s könyvet sem kell írnia. Átmenetileg. Persze, hogyne, mondta az öreg a telefonba. Nagy maraság volt elvállalni, gondolta aztán.
Felállok az asztal mellől. Lábam már úgyszóván önkéntelenül, automatikus beidegzettséggel útnak indít a lakásban. Fel alá, fordulat az ajtónál, fordulat az ablaknál. Az ürgének, a regényírónak, annak a pasasnak, akivel egykor, még pár hónapja is azonos voltam, rendes szokása volt ez. Ilyenkor támadtak a legfigyelemre méltóbb gondolatai. Nekem nincs mint gondolkodnom. De lassacskán mégis kialakul bennem valami. Azt hiszem, a helyzetem ölt benne testet. Nehéz volna szavakba öntenem, hisz épp ez az szavakon kívüli terekben helyezkedik el. Állításba nem foglalható, ám puszta tagadásba sem. Nem mondhatom például, hogy nem vagyok, hiszen ez nem igaz. Állapotomat, hogy ne mondjam, tevékenységemet olyan szóval tudnám csak kifejezni, ami nem létezik. Megközelíthetném, ha például azt mondhatnám, nincsek. Igen, ez az ige, miközben magába foglalná létezésemet, egyszer mind e létezés nemleges minőségét is jelölhetné, ha, mint mondom, volna ilyen ige. De nincs. Némi mélabúval elmondhatnám tehát. Elvesztettem az igémet. Megelégelem a sétát, leülök. Mélyen behúzódom, befészkelem magam a karosszékbe. Kissé félek attól az ismeretlentől, aki majd fel fog tápászkodni innen. Bizonyos értelemben más valaki lesz, mint az, akihez ez ideig hozzászoktam. Nem is lehet másként, hiszen az elvégezte művét, betöltötte rendeltetését, csődbe juttatott. Személyemet tárgyá változtatta, makacs titkomat általánossággá higította, kimondhatatlan valómat jelekké párolta. Átplántált egy regénybe, amelyet nem tudok elolvasni. Idegen nekem, mint ahogyan elidegenítette tőlem azt a nyersanyagot is, a saját életem egy hasonlíthatatlanul fontos darabját, amelyből keletkezett. Hiányozni fog, s talán, miért is tagadnám, talán hiányozni fog az is, aki mindezt végbevitte. Mert magamra maradtam. Valaki, szinte fizikai űrt hagyva testemben, eltávozott. S kaján vigyorral épp most int végső búcsút a szoba legtávolabbi sarkából. Tehetetlenül bámulok utána. Visszatartani nincs erőm, de nem is akarom. Valamilyen gyöngéd, de eltökélt haragot érzek iránta. Menjen a francba, becsapott.
Be, mondta az öreg. Be a marha.
Gálya napló. A 9. rész hangzott el. A műsor Kertész Imre naplójegyzetei és a Kudarc című regénye alapján készült. Elmondta Kertész Imre és Gábor Miklós.
A felvételt Fehér Zoltán és Kakó Gyula készítette. Szerkesztő Szebényi Cecília. Rendezte Zoltán Gábor.
A hangfelvétel 1992-ben készült, és legutóbb 2012. február 2-án hangzott el a Kossuth Rádióban. A következő részt a zene után sugározzuk. A Kossuth Rádió műsorát hallgatja.
Széthulló jegyzeteimből talán összeállna egy folyamatos gondolatmenet. Lehet, hogy készülődőben van bennem valami. De csak egy-egy sugárzó perc világít be néha időm börtön sötétjébe.
Kertész Imre, Gálya napló, 10. rész.
Meg kell fontolnia, miért rossz a lelkiismerete, honnan ered skizofréniája, amely a cselekvés és a tettek helyett a jelek világába sodorta. Meg kell fontolnia, miként esett ebbe a csapdába. Egyszerűen a végére kell járnia, hogy miért írt meg egy könyvet.
A naplóban a kudarc.
Az emberi állapotban az az érdekes, hogy megoldhatatlan. Arról lehet csak elmélkedni, hogy egyénileg hogyan éljünk. Eddig minden munkám egy kudarcról szólt. Miért ne írnám most meg a kudarcot? Ez az egyetlen lehetséges etikám. Kudarcban élni és etikává tenni. Csak éppen nem szabad elhinni, hogy ez megoldás, vagy hogy felül emel. Legfeljebb jobban szórakoztat.
Az öreg az iratszekrény előtt ült. Reggel volt. Megint. Fordított. Németből fordított. Az idegen nyelvek közül ugyanis aránylag még németül nem tud a legjobban, szokta mondani az öreg. Antwortete nicht, olvasta az öreg a könyvben, amelyből fordított. Nem felelt, kopogtatta az öreg az írógépbe fűzött papírlapra, amelyre fordított. Az Isten! Nyúlt helyéről félig felemelkedve az iratszekrény felé az öreg. Oglütz! Azt a fűzfán fütyülő, kaporszakállas, neandervölgyi ősanyádat! Gyömködte fülébe a gondosan megformázott gyurmát az öreg. Ki kellene cserélni már ezt a füldugót, gondolta az öreg. Öreg! Folytatta a gondolkodást az öreg. Kiszáradt, gondolkodott tovább. Nyomja a fülemet, igazgatta fülében a gyurmát. Ha viszont nem nyomja, akkor meg mindent hallok, bosszankodott. Na, így talán, hagyta abba az igazgatást az öreg. Az öreg az iratszekrény előtt ült és hallgatta, hogy hall-e valamit. Nem hallott. Aranylag. Kitűnő. Terült fel az arca. Gyerünk, gyerünk, így nem élünk meg, komorodott el az arca. A fordítás kevés pénz, de biztos pénz, szokta mondani az öreg. Ha fordít egy csapásra, két legyet üthet, pénzt kereshet, ha kevés pénzt is, de biztosat, s könyvet sem kell írnia átmenetileg. Különben is egy fia ötlet nem sok, megírandó könyvéhez az öregnek annyira sem volt. Antwortete nicht. Nem felelt. Stimmel, helyeselt az öreg. A papírosait napok óta nem látta már. Nem is akarta látni őket. El is rejtette az iratszekrény legmélyére. Nehogy valamiképp a szem elé kerüljenek. Sein Blick hing an dem Daumen, wie festgesogen, vakart a fejét az öreg. Der blue fleck unter dem Daumen Nagel hatte sich jetzt deutlich vorwärts bewegt. Sein Blick hing, olvasta az öreg. Tekintete, kopogtatta az öreg, hüvelykujjára tapadt, mintha festgesogen, vakart a fejét az öreg. El sem tudna mozdulni onnan. Nem valami leleményes, vakart a fejét az öreg, azon kívül nem is pontos, vakarta tovább. Tekintete hüvelykujján függött, akárha rátapadt volna. Latolgatta az öreg. Így talán pontosabb lenne, ám bár képileg zavaros, latolgatott tovább. Viszont expresszívebb, abozott, bár kísérültetett, állapította meg. Különben is most már le van írva. Ki kellene törölni és átgépelni. Nem éri meg. Der Blutfleck, a véraláfutás láthatóan feljebb húzódott. Most már elhagyta a körömágyat, és nyomán vadonatúj, tiszta félholdacska, friss, keskeny csirkja bukkant elő a köröm tövében. Megjárja, latolgatta az öreg. Kissé szószátjárabb az eredetinél, latolgatott tovább. Na, de a német nyelv tömör tud lenni, folytatta a latolgatást. Azon kívül terjedelemre fizetnek, zárta latolgatásait az öreg. Die Natur, etwas von mir, repariert sich, langsames Wachstum. Ez legalább könnyű, vidult el az öreg. A természet, valami én belőlem, valami, ami az én részem ismét helyreáll. Lassú, tántoríthatatlan haladás. Eloldódik, mint az idő, mint a feledés, a soha többé nem tudás. Egykor fontos volt, már a feledésbe merült. Miként az üres jövő, az is jövő. Az, amit senki sem tud elképzelni, akár csak az időjárást, ám de mégis bekövetkezik. Nem is rossz szöveg, lelkesedett az öreg. A regény sem az. Profi munka, irigykedett. Így kell regényt írni, irigykedett tovább. Másodlagos anyag, tárgyias megformálás, jól fésült technika, három lépés hátra, semmi önéletrajz, semmi személyes, a szerző nem is létezik. Közérdekű probléma, biztos jövedelem, fokozódott irigysége. Miként az üres jövő, amit senki sem tud elképzelni, mégis bekövetkezik. Az öreg tekintete a szövegen függött, akárha rátapadt volna. Félek, gondolta közben, hogy megint elő fogom venni a papírosaimat. Nagy marhaság lenne, gondolkodott tovább. Minél fogva az öreg az iratszekrény előtt ült, és ismét olvasott.
Magamra maradtam, kifosztva, múltam nélkül, végzet nélkül, melengető téveszmék nélkül, mindenemből kifosztva nézek tehát elébe annak, ami előttem áll. Puffat, szürke, áthatolhatatlan gomolyt látok. Érzem, hogy keresztül kell vágnom magam rajta, ám azt sem tudom, merre induljak el. Se baj, nem mozdulok hát. Majd elébem jön ő, keresztül vágja magát rajtam, és tovább megy, engem maga mögött hagyva. Az idő ez. Úgy hívják a jövő. Néha szorongva kémlelem, máskor bizakodva várom, mint ködös időben a napsütést. Holott jól tudom, káprázat az egész, és most is csak áltatom magam, menekülök ugyanúgy, mint amikor a céljaim röppentyűjén vetettem magam a végtelenbe. Nem a jövő vár rám, csak a következő pillanat. Hisz jövő nincs. Nem más az, mint az egyre folytatódó, mindenkori jelen. Egyetlen percet sem lehet kihagyni legfőjebb az elbeszélésekben. Jövőm prognózisa, ez jelenem minősége. Igen, az időjárás én vagyok. És éppen ebben, önmagamban vagyok a legkevésbé biztos. Hiszen, ha azt mondhatnám, tévedtem. Csak hogy nem tudom, nem én magam vagyok-e tévedés. Hol veszítettem el üdvözítő személytelenségemet? Miért írtam meg egy regényt? És főként, igen. És főként miért vetettem belé minden bizalmamat? Ha ezt megfejthetném.
Na igen, bólintott az öreg.
Leemelek a polcról egy könyvet. A kötet dohos szagot lehel. Egy bevégzett mű és egy beteljesült élet egyetlen áthagyományozható nyomát a légtérben. Könyvszagot. 1749. augusztus 28-án délben a 12 órai harangszóval jöttem a világra Frankfurt am Mainban, olvasom. A konstelláció szerencsés volt, a nap a szűzi egyében állott és éppen tetőzött. Jupiter és Vénusz baráti arcával fordult felém, Merkur sem ellenségesen, míg Mars és Szaturnus semleges maradt, csak a Hold. Hát igen, megszületni így kell. Nos hát, az én világra jövetelemkor a nap az eddig ismert legnagyobb gazdasági világválság jegyében állott, az Empire State Buildingtől az egykori Ferenc József híd turulmadaráig, a földkerekség valamennyi kimagasló pontjáról nyakra főre ugráltak vízbe, szakadékba, kövezetre, kihova tudott az emberek. Egy Hitler Adolf nevű pártvezér roppant barátságtalan arccal fordult felém Mein Kampf című művének lapjai közül. A numerus claususnak nevezett első magyar zsidó törvény konstellációm zenitjén állott, mielőtt helyét elfoglalta volna a többi. Valamennyi földi jel, az égiekről mit sem tudok, születésem fölöslegességéről, mi több, észszerűtlenségéről tanúskodott. Egészséges gyermek voltam, kinőttek fogacskáim, elkezdtem gagyogni, értelmem nyiladozott. Kezdtem belenőni szétburjánzó dologiságaimba. Közös fiacskája voltam apukámnak, anyukámnak, akiknek egymáshoz semmi közük nem volt immár. Növendéke egy magánintézetnek, ahová, míg vállóperüket bonyolították, őrizetbe adtak. Tanulója az iskolának, apró polgára az államnak. Hiszek egy Istenben, hiszek egy hazában, hiszek Magyarország feltámadásában, imádkoztam a tanórák kezdetekor. Csonka Magyarország, nem ország, egész Magyarország, mennyország, olvastam a vérző festékkel körvonalazott térkép feliratát a falon. Navigare ne cesse est, vivere nolest ne cesse, bifláztam a latin órákon. Shema Israel Adonai Eloheinu Adonai Ehod, tanultam a hittanórán. Minden felől bekerítettek, birtokba vették tudatomat, neveltek. Hol szerető szóval, hol szigorú intelmekkel, lassacskán megérleltek rá, hogy kiírtsanak. Sosem tiltakoztam, iparkodtam megtenni, ami tőlem telt. Bágyat jó akarattal ájultam bele, jól neveltségi neurózisomba. Egy szerényen igyekvő, nem mindig kifogástalan előmenetelű tagja voltam az életem ellen szőtt hallgatag összeesküvésnek.
Na igen, bólintott az öreg.
Elég. Kár az eredetemet kutatnom. Nincsen. Eredetemet fürkészve csupán egy tömött, véget sehol nem érő sort látok. Századon menetel. Kábító nyájmelegben, elvakultan, hol támolyogva, hol neki-neki íramodva, ott botladozom én is.
Na igen, bólintott az öreg. Abba kéne hagyni, gondolta aztán. Úgy értem az egészet, folytatta a gondolkodást.
Abba hagytam ezt az egészet?
Na, ugye, derült fel némelyest az öreg.
Abba hagytam ezt az egészet, elhatároztam, hogy járok egyet.
Nagyon bölcs, helyeselt az öreg.
Most megint itthon ülök.
Vége. Hökkent meg az öreg.
Nincs tovább.
Pedig azután mégis kiadták. 2 év múlva. 4900 példán. 18 000 forint. Nagy marhaság volt elővennem a papírosaimat, gondolta az öreg. Kicsit később az öreg az iratszekrény előtt állt, és azon gondolkodott, hogy ma nem gondolkodik. Minél fogva az öreg az iratszekrény előtt állt, és gondolkodott. Sok gondja baja volt az öregnek, volt tehát, mint gondolkodnia. Már rég hozzá kellett volna látnia, hogy megírjon egy könyvet. Ez az igazság, nincs mit szépíteni rajta. Akármilyen könyvet, csak könyv legyen. Az öreg régóta tudta már, hogy teljesen mindegy, milyen könyvet ír, jó-e vagy rosszat. A lényegen ez semmit sem változtat. Egy ingerült mozdulattal tehát, mint akinek most aztán már igazán nincs csak elvesztegethető ideje, az iratszekrény felső rekeszéből előkapta az ötletek, vádlatok, töredékek címfelirattal ellátott dossziét, majd a sok cédula, írkalap és papírfesznyi közül úgy szólván találomra egy a széleim már némileg megsárgult noteszlapot rántott ki úgy körülbelül a cédula halom közepetájáról. A széleim már némileg megsárgult noteszlapon zöld filctollal, amilyet egy ideje nem használt már, az alábbi feljegyzést, illetve ötletet, vádlatot, vagy talán töredéket olvasta. Köves 2-szer adta be útlevél kérelmét, és 3-szor utasították vissza. Jól lehet, nyilvánvalóan adminisztrációs hiba történhetett, Köves mégis jelképes értelmet látott az esetben, és ezzel végleg eldöntötte, most már mindenképp utazik. Na tessék, mormogta az öreg. De mi a fenét tudok én kezdeni ezzel, gondolta. Habár, gondolta aztán, nem is rossz ötlet. El lehetne indulni belőle. Mindebből el lehet indulni, gondolkodott tovább. Az a fontos, hová lyukadunk ki. De hová lyukad ki Köves? Az öreg az iratszekrény előtt ült és gondolkodott. Nyilvánvalóan az önmagához intézett kérdésen, amely, miként föntebb idéztük, úgy hangzott, hogy hova lyukad ki Köves? Hová lyukadhat ki egyáltalában Köves? intézte önmagához. S arcának lassanként felderülő kifejezésén úgy látszott, már-már a választ is sejtve, a következő kérdést az öreg. Minél fogva elővette az írógépet, s a belé csavart papíroslap tetejére, középre tördelve és csupa nagybetűvel, ahogyan az ember valamilyen címet, mondjuk egy könyvét, szokott, az általános szokás szerint leírni. Az alábbiakat kopogtatta. A kudarc.
Gálya napló. A 10. rész hangzott el. A műsor Kertész Imre naplójegyzetei és A kudarc című regénye alapján készült. Elmondta Kertész Imre és Gábor Miklós. A felvételt Fehér Zoltán és Kakó Gyula készítette. Szerkesztő Szebényi Cecília. Rendezte Zoltán Gábor.
A hangfelvétel 1992-ben készült, és legutóbb 2012. február 3-án hangzott el a Kossuth Rádióban. A következő részt holnap sugározzuk. Ön a Kossuth Rádió műsorát hallgatja.
Köszönet a Napsugárnak. Áprili Lajos, Babics Mihály, Erdélyi József és Tóth Árpád versei. Az elbocsátott vad. Babics Mihály verse.
Nem hiszek az elrendelésben, mert van szívemben akarat, stán ha kezem másképp legyintem, a világ más felé halad. Mégis érzem, valaki néz rám, visz, őriz ezer baj között, de nem hagy nyűlök. Ez a valaki, tán az Isten, akitől bújni hasztalan. Nem hiszek az elrendelésben, de van egy erős ős uram. Már gyermekül vermébe ejtett, s mint bölcs vadász gyenge vadat elbocsátott, de nem felejtett. Szabadon sem vagyok szabad. Így vadra régi hercegeknek szokásuk volt, mondják, jelet, aranyos nyakörvet verettek, hogy mindig ráismerjenek. Így hordom én is titkos örvét annak, aki a rengeteg ölében elfogott, de önként újból elveszni engedett. Azóta bolygok a viharban vadmódra, de az ő jele erejének bélyege rajtam, hogy ne nyughassam nélküle, s mint szélcivált bogáncs, amelyen a szivárvány lába pihen, illattal tellik, úgy beteljen sóvárgással bogány szívem. Nem hiszek az elrendelésben, mert szabad vagyok, oly szabad, mint a bolond bogáncs a szélben, vagy vadbozót között a vad. Vezessen hozzád a szabadság! Így kérem olykor, aki vár, mert nem annak kell az imádság, ki Istent megtalálta már.
Áprili Lajos, tavaszi vizek.
Zsong a sziget csúcs barna berke, a harkály részegen nevet. Az ifjú nap, Dávid, leverte a lomha Góliát telet. Állok a vadvizes tavaszban, bódít a szagja, mint a bor. Kedvemben egy füttyös kamasz van, aki voltam valamikor. Vizek futnak, jegek ropognak, dudorászom, kurjongatok. Lelkemben patakok zuhognak, patakok, patakok, patakok.
Babics Mihály, ballada Íris fátyoláról.
Megjön a tavasz tarkasága, fehér pöttyök és piros pontok, virágos fák, tavaszi gondok, tavaszi sírok ciprus ága, fehér virág hull barna sárba, szelet mond az alkonyi pír is, halál vágy száll a bús múzsákba, mikor zöld köntösét cifrázza Íris, s megjön a nyárnak tarkasága, poros utak, száraz porondok, a kertkarókon piros gombok, ezüst zápor piros rózsákra, piros pipacs hullós virága, minden virág lehull, ha nyíl is, hajlós rozs érik a kaszákra, mikor meleg szemét kinyitja Íris. S megjön az ősznek tarkasága, aranyos lombok, piros lombok, gyümölcsös berkek, hangos dombok, sápat levelek ordas ága, avarok zörgő pusztasága, a kósza szél kacag is, sír is, az estnek rögös eges sárga, mikor felhős fátyolát tépi Íris. Herceg, hát ha megjön a tél is, lesz fehérsége, barnasága, lesz jégvirágos tarkasága, mikor fehér gyászát felölti Íris.
Áprili Lajos, fűzfazsongás.
Hogy zsong zenél a barkás fűzberek? Aranyzöldjét ragyogva tükrözik a kecskebékás tócsák, vízerek. A zsengelom bodor barkáiban tengernyi mély tolong, toroz, vigan, zsákmányol, sárga lábbal elrepül, s helyére frissek zengő ezre gyűl, s a fényben zsong tovább a bachanál. Az őv, mely szelte fenn a kék eget, ezt halljatán, hogy most szitálva áll. Ha fűz lehetnél, barkás fűzliget, lelkem, hogy zsonganál, hogy zsonganál?
Tóth Árpád, áprilisi kapriccsó.
Az út szél csupa pitypang, a bokrok csupa fütyhang, a rigó fuvoláz, rája tíz zúgból is felcsivog a csíz. Hallgatja még a rest éj fél álmában a kastély, emelve tornyát álmatag, mint nyújtózó kart, bár a nap elönti friss arannyal. A parkban rőt aranyhal, kövér úr sétál lebegő hassal az édes levegő árjában, sportruhája most szelítség csuhája, mert még nem kezdi üzletét, és tőzsde tippektől setét agyában a mohóság helyett valami jóság zsendül, mint egy kis korai tavaszi virág szirmai, melyek sajnos lehulnak, ha majd a drága úrnak súlya alatt új és remek autója bőgve megremeg. Ó, áprilisi út szél! Tréfás arcomba fút szél, rügyecskék, zöld acélrugók, ó, fuvolás aranyrigók, ó, csermely hangú csízek, illatos édes ízek. De jó most elfeledni, hogy az élet rút és vad dolog, hogy itt amennyi arc van, meg annyi csúnya harc van, s hogy botrány lenne, ajajaj, micsoda cifra, szörnyű baj, ha most annak jeléül, hogy tavasszal megbékül szegénység, bánat, szenvedés, belépnék-e szép kertbe, és... áprilisi merénylő, a hájas úrnak fénylő búbjára rábökném szelíd ökölöm vidám barackiait.
Áprili Lajos, szeret az erdő.
Engem az erdő véd s szeret, utaimon erdők kísértek, bükkök, gyertyánok, égerek, tölgyek, fenyők is, égig értek. Most is, hogy visszagondolok hajdani erdeim sorára, a hegy felől gyönyörűen zúg bükkös erdőnk orgonája. S ha majd mélyebbre költözöm, érzéstelen rommá omoltan, egy hang közelről súgja még. Én is az erdő fája voltam.
Erdélyi József, bodzafák.
Vén bodzafák a Várhegy oldalában. Itt a szép május, virágozzatok. Vén bodzafák a kerti utak mentén, furulja fák, ti furuljázzatok. Hány szerelmes párt láttatok ölelni, csókolni egymást, öreg bodzafák? Rég halottak az ifjak, ha élnek még a legelsők, nagyapák, dédapák. Vén bodzafák, engem itt andalogni kedvesemmel ti sosem láttatok, de se baj. Itt a május nosza rajta, viruljatok és furuljázzatok. Adjatok ágat egy dalos madárnak, fülemülőjének, hadd rejtőzön el boldogságával, az majd furuljázik, szép szaváért oltalmat érdemel. Legyetek az én jó furujafáim, élő furujám minden ágatok, s vén bodzafák a Várhegy oldalában, viruljatok és furuljázzatok. Legyen boldog a legény meg a lány, legyen szerelmes lányom és fiam, áldott legyen minden léptük nyomuk, egy se legyen soha boldogtalan. Minden szerelmes pár, aki itt sétál, összesimul, borul, áldott legyen. Áldott minden andalgás, üldögélés ezen a vérrel öntözött hegyen. S áldott legyen az én magányosságom, olyan áldott, mint egy vén bodzafa, mikor betelik virág illatával a harmatejtő május éjszaka, mikor betelik bodzafa virágok jószagával a Várhegy oldala, s megszólal a fülemüle magában, mint elvarázsolt bodzafuruja.
Áprili Lajos, köszönet a napsugárnak.
Tavaszodik. Holt tavaszok fáradt szívembe visszajárnak, s fáradtan is köszönni kell. Köszönni kell a napsugárnak. Köszönöm, hogy hervadva is tavaszi halk mámorba estem. Köszönöm, hogy új fény ragyog a főtéri aranykereszten. Köszönöm, hogy kisgyermekek mezítláb malom kerekeznek, ásott tövi vén almafák fiatalos kedvel rügyeznek. Köszönöm a szél jó ízét, aromáját a barkaszhagnak. Köszönöm, hogy hegyoldalon ibolyászó lányok kacognak. Köszönöm, hogy napos gyepen fehér fénnyel vakít a vászon. Köszönöm, hogy friss fák alatt szelíd szívvel megint halászom. Habos felhők fejem felett vitorlásan feszülve szállnak. Üzekedő játékait köszönöm életnek, halálnak.
Kedves hallgatóink, Áprili Lajos, Babits Mihály, Erdélyi József és Tóth Árpád verseit Ajtai Andor, Ilosvai Katalin, Jancsó Adrien, Latinovics Zoltán, Lukács Margit, Kálmán György, Sinkó László és Tomanek Nándor mondta el. Szerkesztette Albert Zsuzsa.
A felvétel 1998-ban készült, és legutóbb egy évvel később, április 8-án hangzott el a Magyar Rádióban. Műsorainkat újra meghallgathatják a mediaclick.hu internetes oldalon. Műsorajánló. A Kossuth Rádió megváltozott műsorstruktúrájában egy ideig hangjátékok hallhatók. Jórészt olyan műveket játszunk le, melyeket az elmúlt 16 évben önök nem hallhattak, mert az alkotókat nem kívánatosnak ítélte a hatalom. A cenzúrázott darabokon kívül legendás hangjátékokat, életútinterjúkat és dokumentumjátékokat is műsorra tűzünk. A művekről részletek a mediaclick.hu oldalon találhatók. Hallgassanak akár éjféltől éjfélig hangjátékokat a Kossuth Rádióban.
Egy kis nosztalgia, sok zene és felejthetetlen slágerek.
Az egyik legszebb dal volt, ha nem a legszebb. Én szerintem zseniális ez a szöveg.
Ez überelhetetlen.
Énekelje velünk újra az ország kedvenc dalait, és élvezze a nyári zenés estéket.
Nagyon megdobogtattad a szívemet.
A van igazán sláger, akkor ez az.
Csináljuk a fesztivált, az 5. évad. Minden pénteken 22 óra 35 perckor a Dunán.
Műsorajánlót hallottak. 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Reklám.
Elindult az anyai örökség premier sorozat a Dunán. És most öné a lehetőség, hogy nyerjen. Válaszoljon a sorozatról feltett kérdéseinkre a Duna Facebook oldalán. Játsszon velünk és gyűjtsön élményeket Szilvásváradon. Részletek és heti kérdések a Duna Facebook oldalán. Nyereményünk egy két fő részére szóló 3 nap 2 éjszakás pihenés a szilvásváradi 4 csillagos La Contessa Kastély Hotelben. Télpanziós ellátással és a 650 négyzetméteres különleges domboldali wellness részleg korlátlan használattal.
Reklámot hallottak.